Kedves hallgatóink, a Civil Rádió 2010. szeptemberében ünnepli 15. születésnapját. Ennek apropóján beszélgetek most régi és új civil rádiós munkatársakkal. Többek között arról, hogyan kerültek kapcsolatba a civil rádióval, miért épp a civil rádióban készítenek műsort, milyen műsorokat készítenek, illetve arra kérek minden kollégát, hogy legalább egy számára kedves történetet meséljen el a hallgatóinknak, amely történet lehet akár egy interjú alannyal kapcsolatos kedves élmény, beszélgetés, vagy pedig egy kedves kollégával történt korábbi élmény, mert biztosan van sok ilyen is. Következő beszélgető társam Pogány György, akit ma a Név és az Ember című műsorból ismerhetnek a hallgatók, azon túl, hogy a Civil Rádió főszerkesztője. Nagyon köszönöm, Gyuri, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon szívesen jöttem, Viktor.
Hogyan kerültél kapcsolatba a Civil Rádióval? Mikorra nyúlik vissza ez a pályafutás?
Hát én a kezdetén kapcsolatba kerültem a civillel, ugyanis magát a rádiót a 90-es évek elején az én barátaim alapították. Akkor, amikor én már éppen nem dolgoztam a Magyar Rádiónál, én vagyok ugyanis a Civil Rádióban az egyike azoknak a keveseknek, akik professzionálisan, tehát hivatásszerűen is valamikor legalábbis űzték az újságírást vagy a rádiózást. Ugye az itt dolgozóknak a többsége olyan önkéntes, akinek másfajta foglalkozása van, nagyon kevesen vannak olyanok, akik régebben újságíróként tevékenykedtek. Én ilyen vagyok. A Magyar Rádiónál dolgoztam tizenvalahány évig, és amikor a régebbi egyetemi társaim, barátaim és ismerőseim kitalálták és elhatározták, hogy megalapítják a Civil Rádiót, akkor arra kértek engem, hogy gondolkozzak én is velük, segítsek abban, hogy milyen módon kéne elindítani a rádiót, esetleg tartsak képzéseket, tanfolyamokat. Én ugyan nem vagyok igazán egy pedagógus alkat, de nagy boldogsággal abban az időszakban többféle izgalmas, érdekes tanfolyamot vagy csak foglalkozást tartottam nekik, és egy idő után én is úgy gondoltam, hogy szívesen csinálnék műsort, akkor már hosszú évek óta nem csináltam a rádióban műsort, úgyhogy elkezdtem csinálni ezt a Név és az Ember című adást, ami egy tulajdonképpen egy viszonylag egyszerű portré műsor, embereket próbálok benne bemutatni, olyan embereket, akiket máshonnan ismerhetünk, vagy a nevüket ismerhetjük a tevékenységük alapján, de magát az embert kevésbé.
Neked van összehasonlítási alapod nyilván a Magyarországon hallható rádiókkal kapcsolatban, és éppen ezért gondolom azt, hogy te nyilván meg tudod azt indokolni, hogy miért pont a Civil Rádió az, ahol ma műsort készítesz, miért vállaltad föl azt, hogy te a Civil Rádiót támogasd, a tudásoddal segíts bennünket, és hogy egyáltalán te nyilván meg tudod azt mondani, hogy hol van a helye a Civil Rádiónak a közösségi médiában.
Nehéz lesz most szerénytelenség nélkül bármit is mondanom. 2,5 éve vagyok a Civil Rádió főszerkesztője, és azóta természetesen hivatalból is nagyon sokat hallgatok rádiót. Nem csak civil rádiót, sokféle rádiót hallgatok, mert szeretném tudni azt, hogy milyen piacon, milyen közegben, milyen konkurencia mellett kell nekünk működnünk. És azt szoktam elmondani a civil rádiósoknak az utóbbi időben, hogy legyenek büszkék a civil rádióra, mert az egyik legizgalmasabb, legérdekesebb, legsokfélébb média ma a budapesti kínálatban, pedig Budapesten 20-nál több rádióállomást lehet fogni, és hát persze rengeteg televíziót és egyéb sajtótermékhez is hozzá lehet jutni. Azért az egyik legizgalmasabb, mert a civil rádiót nem kötik olyan fajta részben kötelezettségek, részben vállalt szűkítések, amelyek más rádiókat kötnek. A közszolgálati rádió ugyan hihetetlenül sokat javult az elmúlt időszakban, de alapvetően kénytelen a napi politikai dolgokkal foglalkozni, hiszen ez az egyik feladata. A kereskedelmi rádiók a világnak egy szűk szeletét mutatják be, egyszerűen fogalmazva a celeb világot, azokat az embereket, akik éppen erre az 5 percre érdekesek az emberek számára. Néhány olyan hírrádió és közösségi rádió van ma Budapesten, amelyek saját maguk dönthettek arról, hogy mivel akarnak foglalkozni. Ezek között kiváló rádiók vannak, de kivétel nélkül mindegyik valamilyen módon mégis úgy döntött, hogy szűkíti a palettát. Hadd mondja példának a Tilos Rádiót, amely mindenben hasonlít a mi működési struktúránkra, ugyanolyan módon önkéntesek készítik, egy alapítvány áll a hátterében, ugyanolyan módon nem sugároznak reklámokat, nem keresnek, nem igyekeznek pénzt keresni, nem erről szól a rádiózásuk, viszont nagyon egyértelműen úgy döntöttek, hogy zenei világában és tematikájában is sokkal inkább a szélsőséget, a nagyon kirívót, a nagyon különlegeset képviselik, és azt is közvetítik. A civil rádió nem ilyen. A civil rádió ebben a pillanatban az a rádió, amely mindent hajlandó befogadni, és mindent hajlandó továbbadni a hallgatóinak, és most itt elsősorban gondolatiságról, gondolatvilágról beszélek, mert zenében azért mi sem vagyunk ennyire mindenevők. De a buddhizmustól kezdve a természetesen a bármilyen másfajta vallásig, a szegények dolgaitól kezdve a gazdasági ügyekig, a civil rádióban mindenről hallhatsz valamit, és az a valami az általában különös, érdekes, civil megközelítésű műsor. Emiatt a civil rádió ma szerintem a média palettán egy kimagaslóan izgalmas rádió. Kár, hogy ezt én mondom, és nem a hallgatóink.
Egyébként, ha már itt tartunk, és a hallgatókat említed, tudsz arról, hogy nagyjából milyen visszajelzést kapunk a hallgatóktól? Nem azért, mert te vagy a főszerkesztő, hanem egyáltalán, mint régi rádiós, és miután van összehasonlítási alapod, és nyilván sok helyen megfordul, sok emberrel találkozol, kapunk-e, illetve milyen visszajelzéseket kapunk?
Hiányosan, de kapunk különböző visszajelzéseket természetesen a hallgatóktól, de a rádió az ebből a szempontból is azért egy nagyon egyirányú műfaj. Ugyan ma már minden rádióba be lehet telefonálni, de azért valójában a rádió az sokkal inkább közvetít valamit, átad valamit, és a betelefonálók azok nagyon csekély számú részei annak a közönségnek, amelyhez mi is szólni akarunk. Tehát abból messze menő következtetést levonni, hogy kik telefonálnak és mit mondanak, vagy kik írnak nekünk e-mailt és mit írnak, az tévedés lenne. Általában a rádiós hallgatottsági felmérések, az internetes mérések alapján mi úgy látjuk, úgy gondoljuk és úgy feltételezzük, hogy a budapesti értelmiségnek az a része hallgat minket, akik nyitottak és toleránsak. Éppen abból adódóan, amit elmondtam az előbb, hogy a civil rádióban annyiféle vélemény fogalmazódik meg, éppen ebből adódóan az biztos, hogy nekünk toleráns hallgatókra van szükségünk, mert az egyik órában ilyen véleményt hall, a másik órában pedig egészen másfajta megközelítéseket hallhat. Ez csak az viseli el, aki toleránsan, nyitottan próbál a környező világra nézni. Egy olyan ember, aki mondjuk politikailag elkötelezett, és semmilyen másfajta véleményt nem szívesen hall, az nem fogja hallgatni a civil rádiót. Tehát a mi közönségünk valószínűsíthetően az a budapesti értelmiségi, aki érdeklődve, nyitottan közeledik a világhoz, aki még mindig hajlandó mindenre rácsodálkozni, és azt tételezzük föl, hogy ez olyan néhány ezer és néhány tízezer ember között van.
Akkor ez azt is jelenti, hogy szerinted a civil rádiónak van egyfajta társadalom formáló szerepe is, mert akkor nyilván, ha valaki nyitott, akkor jobban lehet úgymond formálni is, tehát a nyitott embert.
Hát erre, tudod, milyen nehéz erre válaszolni, Viktor? Illetve nem is csak azt mondom, hogy nehéz erre válaszolni, ez hitkérdése Isten igazából. Azt mondják a média kutatók, hogy általában véve a média, és ebben most már benne van akár a televízió és a sajtó, de még talán a filmművészetnek bizonyos része is, a filmhíradó és a többi, azt mondják, hogy a média igazából az emberek gondolkodásmódját nem tudja megváltoztatni. A te gondolkodásmódod, az én gondolkodásmódom úgy alakult ki, ahogyan a szüleinktől, a környezetünktől, a barátainktól megkaptuk, megtanultuk, átvettük. És a média csak arra alkalmas, hogy megerősítse ezt a fajta hitedet, de arra nem alkalmas, hogy megingasson benne.
Értem. Te nagyon sok emberrel beszéltél már műsoraidban is, illetve itt a civil rádióban is. Nagyon sok ember megfordult ez alatt, a 15 év alatt nagyon sok emberrel találkoztál. Számodra melyik volt a legkedvesebb találkozás, legkedvesebb történet, amit most megosztanál a hallgatókkal? Így a 15. születésnapi műsorunkban.
Nem vagyok egy nagy történetmesélő, úgyhogy semmi frenetikus történetre ne számíts tőlem. Egyrészt iszonyú jó a civil rádiósokkal sokszor együtt dolgozni, másrészt iszonyú izgalmas műsort készíteni. Számomra a maga a műsorkészítés, és ez teljesen független attól, hogy jelen pillanatban főszerkesztője vagyok ennek a rádiónak, számomra a műsorkészítés azt jelenti, hogy behívhatok embereket a stúdióba, és olyan dolgokat tudok tőlük megkérdezni, amit a normál életben a barátodtól sem mersz megkérdezni. Mert még egy baráti társaságban, vagy egy baráti kapcsolatban sem teszünk föl minden kérdést. A mikrofon és a stúdió viszont lehetőséget nyújt erre. A mikrofon előtt meg lehet kérdezni még egy ismeretlentől is, hogy édesapja halála hogyan érintette őt? Ezt nem kérdezett meg a barátodtól. Leültök a kertben beszélgetni egy pohár vörösbor mellett, akkor sem erről beszéltek.
Igen.
És számomra ezek borzasztó, izgalmas és fontos tapasztalatok és gondolatok, és az a legszebb, amikor egy ilyen beszélgetés végén az én partnerem, a riportalanyom is úgy áll föl, hogy hú, de jó volt elmondani ezeket a dolgokat. Végre valakivel ilyenről is beszélgetni. És volt egy pár ilyen alkalom, amikor így álltunk föl.
Van-e még valami, amit zárszóként elmondanál így a 15. születésnapunk kapcsán?
Hát, ugyanilyen 115-et is magunknak.